Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, azt a levélbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Péter apostol első levelének 5. fejezetében, a 6. verstől a 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 3. vasárnap témája, Isten bűnösöket hív magához. Nem az igazakat keresi, nem azokat, akik tökéletesek, hanem azokat, akik tudják és érzik magukról, hogy bűnösök. Az oltár előtti igében, a Lukács evangéliumában, ugye bűnösök, vámszedők és bűnösök mennek Jézushoz, és a farizeusok és az írástudók zúgolódnak, hogy hát miért engedi ezt Jézus? Hát miért nem távolítja el, miért nem zavarja el őket? Hát ezek bűnös emberek. Hát miért nem az úgynevezett igazakkal akar közösségben lenni? És Jézus ugye elmondja a példázatait, elmondja az elveszett lyukról szóló példázatot, az elveszett drachmáról szóló példázatot. Mert az Isten az elveszettet keresi. És ugye azt mondja a példázatban, hogy hát a 99 igaznak nincs szüksége a megtérésre. Hát hozzá kell tenni, hogy ilyen ember nincsen. Mindenki, a legrendesebb ember is hiával van az Isten dicsőségének. A legrendesebb ember is, ha nem is tett úgymond semmi rosszat földi értelemben, nem állhat meg az Isten színe előtt. Sokszor ugye mi temetünk, lelkészek, és mindenféle jót el tudunk mondani az elhunytról, de nem szabad elfejtenünk, hogy nem azt tesz minket igazzá, hogy valaki jó családapa volt, vagy családanya volt, és lehetne még sorolni, hanem egyedül Krisztus által juthatunk mi a mennyországba. Nincs más reménységünk. Magunkban nem bízhatunk. Már a gyermek, a kisgyermek is, mikor megszületik, bűnös. Már akkor, amikor semmi rosszat nem tett, már akkor is bűnös. Mindannyian örököljük ezt szüleinktől. És egyetlen reménységünk lehet az Úr Jézus Krisztus. Tehát Jézus bűnösöket hív magához. Ha valaki fölháborodik úgy, mint a farizeusok, és hozzáteszem, hogy ez gyakran előfordul a mai egyházban is, az saját magát árulja el. Hogy nem Krisztusban bízik, nem abban bízik, hogy a másikat is Krisztus igazítja meg, hanem a saját jóságában. És jaj annak az embernek. Itt a földön lehet, hogy eléldegélhet, lehet, hogy bizonyos emberekkel ugye konfliktusba kerül, de eléldegélhet. De majd, amikor majd meg kell állni Isten szín előtt, akkor lesz bajban. Mert saját magában bizakodott. Pedig nekünk nem lehet más reménységünk, csak az Úr Jézus Krisztus vére. Csak az ő bűntörlő vére. Azzal kezdi az igehirdetési alapigét Péter apostol, azt mondja, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket. Az egyik legnagyobb bűn, amely még a hívő embert is veszélyezteti, a gőg. Az alázatosságnak az ellentéte. Amikor valaki gőgössé lesz és lenéz mindenkit. Mindenkinél okosabbnak gondolja magát, és ez gyakran előfordul. Ez minket is veszélyeztet. A gőg, a görög hübrisz, az a sátának az ősbűne volt. Feljebb akart kerülni az Isten fölé. Meg akarta előzni. Az ő bűnbeesésére csak utalások vannak a Bibliában, Ezékiel prófétánál, Izsaiásnál vannak rá utalások. Ez volt az ő bűnbeesése, hogy bár második volt az Isten után, mégis első akart lenni. És aztán az első ember párt is ezzel kísérti meg, hogy azt mondja, hogy nyugodtan szakítsatok a tiltott gyümölcsből. Hát hisz majd olyanok lesztek, mint az Isten. Jó és gonosznak tudói. És ma is ezzel kísért minket az Isten, hogy legyünk nagyjá, legyünk nagyok. Mindenkinél okosabbak, többet tudjunk. És azt mondja, azt tanácsolja Péter, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Isten ad nehézségeket, próbákat az életünkben, és kérdés az ezen a vasárnapon, hogy ezt mi alázatosan elviseljük-e, vagy pedig nem alázzuk meg magunkat. És azt mondjuk, hogy nem, mi a jég hátán is megélünk, nem, minket nem lehet legyűrni. Az Isten azért adja a bajokat, a nehézségeket, hogy belássuk, hogy hol is vagyunk, hogy a mi saját erőnk mire elég. Hát semmire. A hívő ember az nem magában bízik, nem a maga igazságában, nem a maga erejében, ügyességében, eszességében, hanem Krisztusban bízik, Istenben bízik. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. A hívő ember, az igazi hívő ember azt mondja, hogy Uram, én nem tudom, hogy mit miért adsz, de te biztos tudod, hogy miért kell nekem bizonyos dolgokat elszenvednem. Miért kell átmennem nehézségeken. Minden gondotokat őre elvessétek. Mert neki gondja van rátok. Isten látja, ismeri a mi életünket. Ugye a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hiszen még hajatok hajszálai is számon vannak tartva. Ugye hány hajszálunk leesik, még akkor is, hogyha nem hullik valakinek a haja, akkor is. És Isten mindent tud. Mindent tud a mi életünkről. Ja, ha ma íródott volna Szentírás, akkor nyilván már Isten azt mondaná, hogy minden sejtünket, minden atomunkat ismeri. Mindent tud rólunk. Gondunkat, bajunkat, örömünket, mindent ismer, és neki mindezekkel a körülményekkel célja van. És sokszor föltesszük a kérdést, hogy de miért adod, Uram? Ugye teológiailag ez a teodícia kérdése, hogy miért történnek a szenvedések. És én azt mondom, hogy hát fölteszi az ember ezt, de nem helyes ez a kérdés. Hogy miért? A gyermekeknél fordul elő, hogy bizonyos életkorban, hogy mindig ezt a kérdést teszik föl, hogy miért? És sokszor mi emberek az Istennek is ezt tesszük föl, de miért? A hívő ember, és nyilván fölteszi ezt a kérdést, de aztán megnyugszik az Isten akaratába. És azt mondja, Uram, te tudod, hogy miért adsz az én életembe. Tehát minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Az ördög sajnos, ugye, a mondás is mondja, hogy nem alszik. Ő nem csak annak idején munkálkodott, tehát nem csak Jézus korában, nem csak az ő életében volt kísértőként jelen, még nem csak a híres embereknél jelent meg, biztos sokan tudják, hogy Luther is megkísértette, Warburg várában is, mind a mai napig mutogatják azt a tintafoltot, én magam is már csak a helyét láttam, de láttam. Nem csak ott nála munkálkodik, sajnos a mi életünkben is jelen van. Nem lehet látni őt, nagyon ritkán jelenik meg, de munkálkodik. Azt mondja itt az ige, Péter azt mondja, hogy és mint az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Nem lehet látni, de lehet tapasztalni a munkálkodását. Ugye a célja az, hogy elragadja a nyájból a bárányokat. Az oroszlánok annak idején, meg ma is úgy többféle már módszerük van a préda elejtésére, de többek között azt teszik, hogy körbe-körbe járnak a nyáj körül, és ordítanak, és megpróbálják szétszéleszteni a nyájat. Mert egyedül a nyáj a szembe tud szállni, még az oroszlánnal is. De hogyha egyedül marad valamelyik bárány, vagy valamilyen más állat, akkor azt könnyen elkapja az oroszlán. És ordít, és ha valamelyik állat bepánikol, elszakad a nyájtól, a csordától, akkor neki vége van. Ezért inti a hallgatóit Péter is, így rajta keresztül az Isten minket, hogy legyetek józanok. Ne magatok meneküljetek, ne magatok kezébe akarjátok venni a sorsotokat, hanem bízzatok az Úrban. A sátának ma is ez a célja, hogy megpróbálja leszakítani a gyülekezet közösségéből, az Isten egyházából az embereket. Mert tudja, hogy Krisztus mellett nem tud mit kezdeni velünk. Ha jó pásztor mellett vagyunk, akkor nem tud elragadni. De ha mi elszakadunk, ha saját utainkon járunk, akkor könnyen elbánik velünk. És az ördegnek számtalan módszere van. Valamikor megijeszt, és azért menekül valaki, üldöztetés támad, ugye sajnos ma is van ilyen a világon, sok-sok országban üldözik a keresztényeket, az életük is veszélyben van, és ilyen helyzetben, hogy az ember mikor üldözik, akkor lehet, hogy megtagadja a hitét. Mert azt gondolja, hogy hát ez a menekülés útja, de pedig nem. Tehát jön az üldözés, valamikor ezzel, valamikor előnyöket kínál, azt mondja, hogy ó, hát legyél hitetlen, mert akkor nagy karriert fogsz befutni, valakit így kísért meg. Aztán van úgy, hogy amikor jönnek a bajok, a nehézségek, akkor valami kiskaput mutat nekünk, hogy ó, nem kell itt szenvedni. Jön valami betegség, akkor ó, van ám megoldás. Van valami fajta természet feletti megoldás. És ugye persze ilyen helyzetben, amikor bajban van valaki, vagy valakinek a szerette bajban van, a gyermeke, akkor hát mit meg nem tenne érte? Mindenfélét. És ilyenkor is résen kell lenni, és azt kell mondani, hogy nem, legyen meg az Úrnak az akarata. Nehéz ezt megtenni, hogy csak az Úrhoz forduljunk, és ne keressünk valami szükségmegoldást, de ez a hívő ember élete, hogy az Úrban bízik. Legyetek józanok, tehát vigyázzatok. A józanságra, a hitéletben nagyon nagy szükség van. Annak idején, amikor elindult a reformáció, akkor a sátán úgy próbálta kisiklatni, hogy rajongást támasztott az egyházban, amikor valaki túlzásba vitt valamit. Például ugye megvan írva, hogy hát ne legyenek bálványaink, és akkor egyesek azt mondták, hogy hát akkor ezt úgy lehet elérni, hogyha kidobunk minden képet a templomból. És Luther azt mondta, hogy ez rajongás, ez nem az Istennek az útja. Józanságra van szükségünk az életnek minden helyzetében, hogy megfontoljuk, hogy mit teszünk. Aztán valakit nyereséggel kísért, és azt mondja, hogy ó, hatalmas nagy nyereséget élhetsz el. És ugye a világosság angyalaként még esetleg úgynevezett egyházi áldás is van a tevékenységen. Egy pár évvel ezelőtt volt nálam egy házaspár, egy bizonyos felekezetbe jártak, és ott arra biztatták őket, hogy vegyenek föl hitelt, mert az Isten meg fogja áldani az életüket. És aztán csődbe jutott a vállalkozásuk, és jöttek hozzám, és akkor, hogy majdnem 100 milliós adóssága, amit lehet kezdeni. Hát semmit. Én mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, nekem nincs ennyi pénzem, nem tudom kifizetni önök helyett. Józanságra van szükségünk. Hogy ne higgyünk a szirénéknek a hangjának, hogy jaj, majd minden jó lesz, minden sikerülni fog. Józanságra van szükség. Persze, hogy az életnek a lépéseit meg kell tenni, és akkor is vannak kockázatok, de azért a józanság sok minden bajtól megóv minket. Tehát legyetek józanok, mondja Péter, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, járszerte keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A szenvedések próba közepette, sokszor úgy érzi az ember, hogy már elviselhetetlen. És azt látjuk, hogy hát a többieknek meg minden jól megy. Ugye ez hazugság, mert ha valaki hívő ember, akkor mindenképpen ott van a szenvedés, a baj az életében, Isten ezeket fölhasználja. És ez hazugság, de hozzáteszem, hogy sokan vannak, akik ezt teszik, hogy csak a szépet, a jót mutatják az életükből. Azt mutatják, hogy ó, náluk nincsen semmi baj, pedig vannak bajok. És tudnunk kell, hogy a hívő ember, ha elmondja a nehézségeit, a bajait, tehát nem panaszkodva, hanem tényszerűen elmondja, akkor a másikat ezáltal megerősítheti, megvigasztalhatja, hogy na láss, hát engem is megsegített az Isten. Bajokat nekem is el kellett szenvednem. Vagy esetleg most is benne vagyok bizonyos nehézségekben. De az Isten megtart ezek közepette. Tehát tudnunk kell, hogy a szenvedés ott van a hívő ember életében. A zsoltáros panaszkodik, hogy jó, a hitetlen embernek jól megy az élete, minden sikerül, amit tesz. Így fogalmaz, hogy egyre kövérebb lesz a másik, semmi baja nincsen. És bezzeg a hívő embert, meg csapások sújtják. És akkor azt mondja a zsoltáros, hogy már azon gondolkozik, hogy elhagyja a hitet, mert a másiknak jobban megy. De aztán azt mondja, hogy mégsem teszem, mert akkor az elődeim örökségét feladnám. Hitben maradok. És aztán az Isten ma jóra fordítja a zsoltárosnak a sorsát, és a keresztény hívő embernek is vannak bajok, nehézségek az életében, és ezt el kell szenvedni, és ezeken keresztül formál minket az Úr. És megerősít, megőriz benne. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Jön a baj, jön a szenvedés, és azt gondoljuk, azt érezzük, hogy már soha nem fog véget érni. Akkor tudnunk kell, hogy itt a földön csak pillanatnyi, könnyű a mi szenvedésünk. Egyszer el fog múlni. Az örökké valósághoz képest bármiféle szenvedés, akár ami még talán évtizedeken keresztül is tart, az is egyszer véget fog érni. A 90. zsoltárban ugye hangzik az, hogy hát úgy repülnek az esztendeink, hogy már mintha nem is lennének itt. Elszállnak. Ilyen az élet, az embernek az élete. Persze, amikor jön a szenvedés, akkor meg úgy érzi, hogy nagyon lassan megy. Itt nem fog változás bekövetkezni. De tudnunk kell, és ez lehet a mi vigasztalásunk, hogy rövid ideig tart a mi szenvedésünk. És ha esetleg úgy látjuk bizonyos helyzetben, hogy nincs kiút, bízhatunk az Úrban, mert ő elkészíti a szabadulásnak az útját. Tehát ő maga ígéri itt, Péter és rajta keresztül Isten, azt ígéri, hogy maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Az Úr velünk van, megerősít minket. Bár lehet, hogy néha úgy érezzük, ahogy a 22. zsoltárban ugye hangzik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és távolinak érezzük az Istent, de ilyenkor is bízni kell benne, hogy majd felhozza napját, ránk ragyogtatja a kegyelmét. Isten adja, hogy a bajokban, a nehézségben tudjunk bízni ő benne. És velünk van az Isten, megsegít minket. És így fejezi be, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Tehát a bajok, a nehézségek azt a célt szolgálják, hogy ne magunkat dicsőítsük, ne azt mondjuk, hogy milyen jól megálltuk a helyünket, hanem, hogy Istené legyen a dicsőség. Őt kell mindenkor magasztalni. Ha sikerül valami, akkor neki kell hálát adni. Nem a saját vállunkat kell veregetni, hogy ó, jó, jó volt, nagyon jó volt, hanem Istennek kell adni a dicsőséget. Mert ő az, aki megsegít minket. Aki a bűnből, a halálból és az ördögnek a hatalmából megment. Megmentette az elődeinket, és minket is megment. Isten adja tehát, hogy ne magunkban bízzunk, nem abba, hogy mi mit tettünk, hanem egyedül Krisztusba. Nem véletlenül választottam az igehirdetési énekként a 428-as éneket. Azt mondja, hogy szegény szívemnek nincsen tisztasága, megcsal reménye, félrevezet vágya. És ugye Győri Vilmos írta ezt az éneket. Ő mondhatta volna, hogy hát valamit elértem, hát valamit alkottam a magyar irodalomba, de mégsem ebbe bízik. Nem abba bízik, hogy na hát akkor most a sötét magyaroknak valami világosságot gyújtottam, valami szellemi világosságot. Nem ebbe bízik, hanem abba, hogy Krisztus érte meghalt. Isten adja, hogy ezt a hitet vigyük mi is tovább, és most is majd az úrvacsora vétel közepette bűnbocsánatot kapjuk. Ugye már a bűnvallás megtörtént, Isten adja, hogy ne csak szajkózzuk a szavakat, ne csak a többiek után mondjuk, hanem szívből hangozzék mindenkor a bűnvallás, a bűnbánat és aztán a bűnbocsánatnak az elfogadása. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy te nem utasítod el a bűnöst, hanem magadhoz fogadod. Köszönjük, Urunk, hogy ma is hangzik az öröm üzenet, hogy bár te a bűnt elítéled, de a bűnöst szereted. Adj nekünk új szívet és új lelket, újítsd meg mindannyiunkat. Add, hogy kegyelmedből élhessünk. Amen.